Szeretettel köszöntök mindenkit, és ahogy az előző előadáson ígértem, most egy kis betét következik. Jelenik Ámosról úgy gondoltam, hogy meg kell emlékeznünk külön itt az elektromosságtan története kapcsán merült fel az ő neve. És ezért most kivételesen egy személyre jobban ráfókuszálok, teszem ezt azért, hiszen élete jelentős részét így Győrben élte le, és azért elég jelentős eredményei vannak ahhoz, hogy kicsit jobban odafigyeljünk az életére röviden. Nézzük csak, hogy Jedlik Ányos, aki 1800-tól 1895-ig élt, tehát szép hosszú élete volt, milyen körülmények közé csöppent, amikor elkezdte tudományos karrierjét. Tehát a magyarországi tudományos életnek, most én a természettudományra gondolva, elsősorban az előzményeit megpróbálom röviden összefoglalni. A reneszánsz, amikor elérkezett Magyarországra is, akkor Magyarország egy virágzó ország volt, mondjuk Mátyás idején egy nagyon jelentős birodalomnak számítottunk, és egy ilyen átlagos tudományos aktivitás mutatkozott itt. Például szokták említeni Mátyást, mint a tudományoknak, vagy a művészeteknek pártolóját, de mondjuk 5. László volt például az, aki nál ugye Mátyás előtt jóval behozta az arab számírás Magyarországra, és támogatta ennek az elterjedését. Tehát körülbelül egy olyan aktivitás volt, mint bárhol máshol a világban. Leszámítva jó néhány centrumot. Szóval Magyarországot nem lógott ki se fölfele, se lefele. Csak sajnos ez a nyavat török hódítás pont a legrosszabbkor jött, ezt már említettük. Ugye az 1500-as évek elején jött nekünk ez a török hódoltság, és az pont azt az időszakot fette le, amikor a világon majdnem minden megtörtént a tudománytörténetben. Hát gondoljuk, az 1500-as években kezdték el az ilyen ejtési kísérleteket komolyabban végezni többen. Aztán az 1600 környékén, hát ott egy kupacon találjuk, ja mondjuk 1500-as évek közepén publikálja Kopernikus, amikor Kopernikus az égi pályák körforgásáról a szóló művét közzé teszi, akkor még éppen a törökkel vagyunk elfoglalva ebben az időszakban. Aztán a 1600-as évek elején is még jócska, ez az ország legnagyobb problémája, amikor pedig Galilei, Kepler és a többiek tevékenykednek, Descartes, szóval ezek kimaradtak nekünk. Hát ez óriási hátrány. Ugye szokták a magyar történelemben emlegetni, hogy mekkora hátrányt szenvedtünk el ennél a török hódoltság miatt, politikailag is, úgy is, hogy egyszerűen a török által elhódított területekről, amikor kiment a török, akkor negyed-ötöd akkora volt a népsűrűség, mint előtte volt. Tehát borzalmas volt, amit műveltek. De nem kell elfelejteni, hogy a tudományos fejlődésünket is egy-egybe leállította gyakorlatilag. Aztán utána a török kiűzése után ugye ismertek a körülmények, hogy Magyarország nem maradt független, nem nyerte vissza sokáig a függetlenségét, de végül is Mária Terézia elég sok jó dolgot is tett, például a közoktatást erősen fellendítette. Ugye ezt történetben is tanítják, és mindjárt látjuk, hogy konkrétan is a felsőoktatásért is Mária Terézia több mindent tett. Aztán utána a reformkorban megalakult például a Magyar Tudományos Akadémia, ugye már 1800-as években, tehát nem Jedlik születésekor, mert 1800-ban született, hát mondjuk 1820 környéken, akkor kezdett aktív lenni Jedlik, akkor már a reformkor nagyban zajlik, nyelvújítás, ekkor alakult ki a magyar nyelvű szaknyelv is, a természettudományokban, meg hasonló helyeken. Egy kicsit konkretizálva ezeket a történéseket, én úgy döntöttem, hogy kigyűjtöm az egyetemek, akadémiák, főiskolák, mindegy, hogy minek nevezzük őket, mert nem mindet nevezték egyetemnek ezek közül, amiket felsorolok, de ezek nagyrészt a mai magyar egyetemeknek az ősei, amiket itt megpróbáltam összegyűjteni, remélem, hogy lényeges intézményt nem hagytam le. Legelőször 1367-ben már, ugye, jó régen, Nagy Lajos Pécsen alapít egyetemet. Ennek a jó tudja a mai Pécsi Tudományegyetem. Aztán 1465-ben Pozsonyban második pápa pénzéből alapítanak egyetemet, történelme vannak érdekes kanyarok. Érdekes lehet ez, nem volt idő utána nézni, de ezt írták a krónikákba. Ez egy nagyon híres egyetem volt, csak Mátyás halála után gyakorlatilag elhalt ez az egyetem. Úgyhogy azért azt a PTE kérve, ez a PTE, ez a Pécsi Tudományi Egyetemnek a hűdítés akar lenni, azok valami jogfolytonosság van, mert Mátyás halála után bizonyos dolgokat átköltöztettek onnan Pécsre, a meglevő egyetemre. De hát ez a jogfolytonosság kérdőjeles. Mindegy, nem az egyetemek történetével foglalkozunk, az biztos. Aztán a reformáció kora az, ami több, hát ha nem is egyetem, de mondjuk kollégiumnak, tehát ilyen felsőoktatás szerű intézménynek, vagy erős gimnáziumoknak a létrehozásában szerepet játszott. Itt főleg teológiai képzések folytak, de azért más irányú képzések is, és sokszor ezek a magjai a mai nagy egyetemeknek. Például az 1538-ban Debrecenben a református kollégiumból hosszas-hosszas fejlődésre a mai Debreceni Egyetem nő ki. A Debreceni Egyetem meg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem találnak a rövidítés, ez a DRH. 1557-ben Sopronban egy evangélikus líceum létesül, hát ez az ehhez, ez a furcsa rövidítés, ez az Evangélikus Hittudományi Egyetem ma. Ezek a mai rövidítések, amik itt vannak. Szépes, hogy miből mi lett. Aztán 1581-ben Kolozsvárot Bátor István alapít egy egyetemet, ami most a Szegedi Tudományi Egyetem a jogfolytonosság, ez még viszonylag egyenes a jogfolytonosság ezek között. Ami nagyon jelentős a természettudományok szempontjából, 1635-ben Nagyszombaton Pázmány Péter alapít egy egyetemet, ami több különböző néven futott utána, később át is tette a székhelyét Pestre. Ma ez az ELTE, az Ötvös Loránd Tudományegyetem. Ez a közvetlen jogfolytonos, de hát azóta profilja nagyon megváltozott, és aztán közben létrehozták mostanában a Pázmány Péter Tudományegyetem, ami szintén valamilyen értelmi jogfolytonosságban van, ezzel az alapította. Most én nem mennék ezekbe a részletekbe bele. Mindenesetre azért a dátumokat nézzük, hogy itt alapítanak különféle intézményeket, bár itt ezeknek még nem annyira a természettudomány volt a fókuszában. Ezzel szemben 1735-ben Selmecbányán a Bécsi Udvari Kamara alapít egy bánya mérnök és többféle mérnök kiképzésért és erdő mérnök ilyesmi célból intézményt. Ez a Selmecbányai intézmény volt. Többféle Selmecbányai Akadémia, nem tudom pontosan hogyan nevezték annak idején. Ennek a jogutódjai, ugye hát Trianon kapcsán át kellett ezeket rendezni, a mai Miskolc Egyetem, meg a Nyugat-Magyarország Egyetemnek a, hát legalább Sopron az erdőmérnöki kar, ebből a Selmecbányai ágból ered. Tehát azért megtaláljuk a kapcsolatot a mai egyetemekkel. 1769-ben Mária Terézia a meglevő Pázmány által alapított egyetemet egészíti ki orvosi karra, mert nem volt addig orvosképzés. Hát ennek az utódja a mai Semmelweis egyetem. 1776-ban a már előtte is meglevő győri jogászképzést Királyi Akadémia szintre emeli Mária Terézia Győrben. Tehát volt itt 1776-tól egy jogakadémia. Most ide írtam, hogy jogfolytonosság kérdője, hogy jogfolytonosak vagyunk-e velük, hát ez jó kérdés, és az 1800-as évek végén ez a jogakadémia bezár. A pozsonyi hasonló szintű intézménnyel nem bírta a konkurenciát, durván szólva, de az 1800-as években is olyan emberek tanultak, mint például Deák. Tehát azért nagyon komoly intézmény volt ez, hát a hely összeköt minket vele, de szigorú értelemben jogfolytonosságunk nincsen ezzel. Aztán Budán 1782-ben II. József mérnökképző intézetet alakít valami egészen bonyolult néven, én most ezeket nem szedném el, hogy mi is volt az eredeti neve, ez a műegyetemnek az elődje. És 1797-ben Keszthelyen Festeti György alakít egy mezőgazdaságra szakosodott intézményt. Ugye ez azóta már a székhelye áttevődött az egyetemi centrum, ez a Pannon Egyetem Veszprémben, ott van az egyetemi centrum, de persze hát Keszthelyen is folyik ilyen képzés. Na szóval talán azért is érdekes volt, hogy lássuk, hogy a mai egyetemeink honnan erednek, de látjuk ezt, hogy voltak nagyon régi hagyományúak, aztán voltak itt az 1500-as évek környékén több, aztán a 1700-as években egy kicsit már tudatosabban láthatjuk, hogy itt mondjuk bányamérnök, orvosi, aztán mérnökképzésre, mezőgazdaságnak a felső szintű képzésére, tehát hogy tudatosabban az 1700-as évektől rákészültek ezen a vidéken, például Mária Terézia, arra, hogy egy komolyabb képzés folyjék a természettudomány érintő területeken. Tehát Jeglik Ányos, aki 1800-ban születik, és értelemszerűen az 1810-es években tölti iskolás éveit, egy ilyen környezetbe csöppen bele, amikor felfutóban van Magyarországon a természettudományos képzés, de azért még nincs meg az igazi múltja. Tehát nincsenek olyan múltú egyetemeink, mint amik az olasz félszigeten vannak, vagy Angliában, vagy ilyen helyeken, ahol nyugodtabbak voltak a történelmi körülmények. Szóval Jedlik Ányos, Jedlik István néven születik 1800-ban Szimőn, nem sokkal északra van itt a sajnos a határ túloldalán. 1817-ben Pannonhalmán belép a bencés rendbe, és hát az ilyen szokásoknak megfelelően akkor egy szerzetesi nevet vesz föl, aminek a magyar változat az Ányos, ami Anianus, nem tudom, hogy írták latinosan, mondjuk Ányosra a nevét, tehát ő Jedlik István. Néha ezért Jedlik Ányos Istvánnak írják a nevét különböző iratokban. 1820-ig Győrben végez tanulmányokat, majd 1822-ben végül is Pesten ledoktorál, megszerzi a doktori fokozatát. 1825-től Győrben tanít itt a Lencés gimnáziumban, aztán ő egy kicsit nagyobb ambíciót érez magában, és elindul a felsőoktatás fele. 1831-ben a Pozsonyi Királyi Akadémián találjuk már, és végül 1840-ben beteljesül a nagy álma, hogy fölvétetik a Pesti Királyi Tudományi Egyetem. Ugye ez az, aminek az ősét még Pázmány alakította, és ez az, amit már 5-ös órán Tudományi Egyetem néven ismerünk. A Pesti Királyi Tudományi Egyetemen kap állást, és ott egészen 1878-ig ott van. 1878-ban ugye már 78 évesen nyugdíjasan visszatér Győrbe, és itt tölti nyugdíjas éveit tanítással meg. Meg hát szerzetesként is működött, nyilván itt, nem tudom, miséket is mondott meg minden. Pappá is volt szentelve. Na most a találmányait röviden felsorolom, és akkor ott a leglényegesebbeket, és utána egyre-kettőre részletesebben kitérek. Még az első győri tartózkodás idején alkotja meg a villanydelejes formait. Így nevez, ugye nyelvújítás kora, tehát megpróbálnak mindent magyarítani. Ez egy kezdetleges elektromos motor. Erre majd kitérek részletesen, vagy hogy is nézett ez ki. Aztán már a pesti éveiben ennek a komoly alkalmazása is dolgozik, kidolgoz egy villamos hajtású járműnek a termét, amit akár attól függ, hogy milyen alvázzal szerelik föl, akár mozdulnak, akár ilyen útonguruló járműnek lehetett volna gondolni, bár az akkori útviszonyok között ezek elsősorban vonatok lehettek volna, hiszen nem voltak rendes betonozott utak. Kidolgoz egy ilyet, valami prototípus gyártanak is belőle, de nem indul be ebből semmi se igazán, majd erre kitérünk, hogy miért maradtak el az átütő sikerek. Aztán 1844-től tökéletesített Bunsen elemeket gyárt, ugye a galván elemek, voltaoszlop az 1800-as évek elején keletkeznek, nagyok az alkalmazások, mindenki keresi a jobb és jobb anyagokat, meg összetételeket, meg gyártástechnológiát. Volt egy mi akkoriban nagyon elterjedt fajta elem, a Bunsen elem, most hadd ne térjek ki, hogy nézett ki, annak a tökéletesítésében jelentős eredményeket ér el. 1859-ben alkotja meg az első öngerjesztéses dinamót, ez a másik, amire részletesen ki fogunk térni, mert nagyon jelentős a felfedezés. Azért vannak itt ilyen kötőjelek, mert igaziból ezekkel mindig több évig kísérletezett. Tehát a feljegyzésében az első feljegyzések az efféle dologra 1859-ben vannak. Mondjuk a közvélemény elé, tehát a szűkebb szakmai közvélemény, azt hiszem 1861-ben lép ez a dinamóval, de csak Magyarországon belül. Szóval 1863-ban egy villámfeszítőgépet csinál, amivel lejdeni palackoknak a trükkösen kötött sorozatával, plusz még néhány feszültségfokozó kapcsolással óriási feszültséget tud előállítani, ez ilyen 90 centi szikrákat tud létrehozni. Ezen kívül még sok mindennel foglalkozott, csak néhányat említek meg, például még az első győri tartózkodása idején a szódavíz gyártást találja föl, és gyárt is itt szódavizet. Elsősorban arra gondolva, hogy ez jó hatással van egészségügyileg a mindenféle gyomor problémákra. 1843-tól több éven, évtizeden át tökéletesíti az úgynevezett osztógépét, ez nem egy számológép volt, hanem föl tudta osztani a különböző részeket, tehát úgy értve, hogy egyenletes osztásokat tudott bekarcolni egy felületbe, például egy nagyon hegyes gyémántűvel, egy üveglapba egyenletes rácsokat karcolt, ugyanis ezekben az időkben a hullámoptika kifejlődés, ugye Fresnel 1820-as években fejti ki a hullámoptikának az alapjait, egy nagyon fontos időszakot, ekkor gyártják le a hullámoptikának az első komoly berendezéseit, és Jedlik rendkívül jó minőségű optikai rácsokat tudott csinálni, amiket aztán színképelemzéstől kezdve sok mindenre föl lehetett használni. Aztán 1847-ben egy furcsa hullámgépet szerkeszt, amivel többféle rezgést össze tud adni, és mindenféle dolgot tud el csinálni. Eredetileg demonstrációs eszköznek szántam, amivel a rezgések összetételét mechanikailag be tudja mutatni, például lisszasúg görbéket, meg ilyeneket. De aztán utána a tökéletesítés, azt hiszem a végén 5 tetszőleges irányú rezgés eredőjét ki tudta rajzolni, mindenféle bonyolult ábrákat tudott vele készíteni, és például föl is veti az alkalmazás lehetőségét, hogy banki egy hamisítás ellen, hogyha ilyen mintázatokat, ilyen nagyon furcsa mintázatokat vinnének a papírpénzekre, akkor nehezebben lehetne őket hamisítani. Hát a pénzjegynyomda nem veszi jó ötletnek, úgyhogy nem veszik át ezt az ötletet, de minden esetre Jedlik gondolkozott jócskán az alkalmazásokban is. Na nézzük csak, mondtam, hogy kettőre, a villanymotorra meg a dinamóra, mint a talán a legnagyobb jelentőségű találmányra kitérünk részletesen. Amit meg kell említeni, hogy ugye az 1820-ban, amikor Ørsted felfedezi az árammágneses terét, utána egy-két éven belül láttuk, hogy egy csomó mindent felfedeztek. Ugye Amper aztán egy éven belül felfedezi azt, hogy az áramjártavezetők egymásra erőhatást fejtenek ki, és a többi, amiket a múltkor néztünk. És Jedlik, aki olvassa a szakirodalmat, tehát szinte napra készen tudja a legújabb fejleményeket, az 1820-as években elkezd gondolkozni azon, hogy hogy lehet ebből valami hasznos dolgot csinálni. Na most addigra már az iparban rengeteg motort, tehát rengeteg olyan gépet használtak, ami végül is forgó mozgást állított elő, gőzgépek nagyon elterjedtek voltak, hiszen már jócskán fejlődik a gyáripar, és termelnek mindenféle dolgot ilyen automatizáltan, félautomatizáltan, és hát egy forgó mozgást előállító berendezés az nagyon hasznos lehet. Nos, többen ezért, amikor megjelennek ezek az első felfedezések Amper és a társai nyomán, többen elkezdenek azonnal gondolkodni, hogy hogyan lehetne elektromos árammal működő motort létrehozni. Egymásról nem tudva sok párhuzamos felfedezés van, és hogyha megnézünk ilyen-olyan technika történet könyvet, akkor többet meg is említenek, hogy de 1826-ban már egy olasz Lentonként ilyen gépet épített, nehéz igazságot tenni. Talán igaz az, hogy Jedlik volt az első, aki 1827-ben olyan gépet készített, amelyik közvetlen forgó mozgást állít elő az elektromos áram segítségével. ugyanis az első ilyen elektromotorok, amiket mások építettek, főként a gőzgépek mintájára ilyen mágnest húzogattak ki be egy tekercs közepébe az elektromos erővel, és ezt az ide-oda mozgást alakították volna forgó mozgásra. Talán ez igaz, de lehet, hogy egy technika történész azt mondaná, hogy nem, mert a nem tudom kicsoda itt meg ott már korábban csinált. Nem tudjuk. De ezek nem tudtak egymásról. Jedlik se tudott ezekről, tehát az biztos, hogy függetlenül fedezte föl. De az 1827-től 30-ig terjedő években, ami motorokat Jedlik fejlesztett, azok nem voltak iparilag használhatók. Egyszerűen nem voltak megbízhatóak, és nem lehetett belőlük nagy nyomatékot kivenni. Mindjárt kivetítem a szerkezetet, és látni fogjuk. De Jedlik fölismeri természetesen a jelentőségét, aztán később fejleszti is, hogy már tényleg használható legyen, de addigra mások is ráfejlesztenek a saját motorokra, és végül is Jedlik villanymotor fejlesztéseiből túl nagy folytatás, mert nem lett, ami elterjedt volna világszinten. De a saját szintjén elterjedt, és később többféle saját finom mechanikai eszköznek, például az említett osztógépnek, meg a hullámgépnek a hajtására, vagy egy elektromos jármű tervezésére alkalmazza a fejlettebb modelljeit, addigra azonban már, mint mondtam, mások is elkezdtek ezzel foglalkozni. Nos, itt van egy egyikféle 1820-as évekből származó villanymotornak egy makettjének a fényképe, hogy hoppá, nem is tudom, lehet, hogy ez az eredeti? Most nem vagyok tájékozott ebben, de így nézett ki, az teljesen biztos. Hogy működik ez a szerkentyű? Ez csak egy alapzat. Itt van egy nagy tekercs, ami előállít egy állandó mágneses teret. Itt van ez a forgó tekercs, ami egy ilyen tűhegyen billeg. Tehát egy tűhegy van ott középen, és akkor ugye azért áll meg stabilan, mert a forgó résznek a súlypontja lejjebb van, mint az alátámasztás. Tehát ezt, hogyha megpörgetnék, ott billegbe szépen forogna. Hogy lesz ebből villanymotor? Úgyhogy van ezen egy tekercs, a forgó tekercs, hogy kap áramot, azt mondom, mindjárt elmondom. Kap valami áramot, magától megpróbálna beállni az állandó mágneses teret adó álló tekercsnek az irányába, vagy az által meghatározott irányba. Viszont a trükk itt található a kommutátor, vagy fál nevű berendezésben, ami mindig megváltoztatja a polaritást úgy, hogy ne tudjon beállni egyensúlyi állapotba a szerkezet. Ez a kommutátor, itt van egy kis vájat, amiben higany, folyékony higany van odaöntve, ez a vájú ketté van osztva, itt belelóg a forgótekercsről egy-egy dródarab ebbe a higanyba, és hogy megy körbe, épp a megfelelő pillanatban ezek a dródarabok átugranak a másik higanytába, tehát amikor már éppen beállna az egyensúly állapotba, átugranak a másik higanytálkába, megváltozik az áramirány ezáltal, mert a másik irányból kapja az áramot, és akkor már a másik lenne az egyensúly állapot, és így végül is folytonos forgómozgás alakul ki. Na most, hát ez, hogy itt van egy higanyos tálka, amiben két lelógó drót adja a csatlakozásokat, hát azt hiszem, meg ezzel a tűn billegő izé-bizé, hát látszik, hogy hát ezzel vonatot nem igen lehetne hajtani. Tehát ez egy iskolai demonstrációs eszköz arra, hogy ilyet lehet csinálni. Kiburul a higany, mit tudom én, szóval nem egy igazán működőképes dolog, de azért nagyjából állíthatjuk azt, hogy mondjuk ez volt az első ilyen, ami áramból közvetlen forgó mozgást állított elő, tehát mondhatni az első villanymotor, aminek ugyan még gyakorlati alkalmazása nem lehetett volna annyira. A másik az öngerjesztéses dinamó, mint Jedliknek egy később már pesti éveiben tett felfedezése. Faraday ugye felfedezi az indukciót, tehát hogy változó mágneses tér elektromos teret kelt, azaz, hogyha egy mozgó mágnes van, mozgatunk egy mágnes darabot, akkor a közelében elhelyezett vezetékben feszültség indukálódik. Mert elektromos tér, akkor az feszültségkülönbséget jelent, és oda teszünk vezetéket, akkor a feszültségkülönbség áramot fog hajtani abban a vezetékben. Na most persze, már Faraday is rájött, hogy ezt a hatást úgy lehet fokozni, hogy nem egy egyenes drótot veszünk, hanem összetekercselünk, tehát egy ilyen tekercset hozunk létre, hogy egy hely közelében minél hosszabb drót legyen, és ezért sok drótot fölhalmozunk rendezett módon egy helyre. És már Faraday is ismerte azt a jelenséget, hogy egy tekercs közelében, ha mozgatunk egy mágnest, akkor abból a tekercsből feszültséget tudunk kivenni. Tehát önmagában az elvet, hogy mozgásból elektromos feszültséget, áramot lehet előállítani, persze már Faraday tudta, ez volt a felfedezett indukciónak a lényege. Az volt a baj, többen megpróbálkoztak eddig előtt is ebből már hasznos gépet csinálni, de hogy Isten igazából nem sikerült komoly teljesítményt kivenni belőle, mert azzal próbálkozott mindenki, hogy fognak egy mágnes darabot, egy mágnes vasat, és azt forgatták, vagy kibehúzogatták, vagy egyéb módon mozgatták a tekercs környékén, és ebből állítottak elő feszültséget. Ez működött, csak nem adott elég nagy teljesítményt, nem jött ki ebből komoly, hasznosítható teljesítmény, méghozzá azért, mert ezeknek a mágnes daraboknak a mágneses ereje az korlátos volt, nem voltak túlzottan erősek. Na most erre volt Jedliknek a zseniális ötlete, az úgynevezett öngerjesztéses dinamó, ez pedig a következő. Ahelyett, hogy a mágneses teret egy állandó mágnessel állítanánk elő, tehát fém mágnes darab helyett, azt a mágneses teret egy másik tekercsel állítjuk elő, tehát fogunk egy tekercset, áramot vezetünk bele, az előállítja a mágneses teret, ezt a tekercset valahogy mozgatjuk, forgatjuk egy másik tekercs közelében, amiben indukálódik a feszültség. Na jó, de honnan veszem az áramot az első tekercs működtetéshez? Na itt jön a dinamó elvnek a lényege, amit úgy is fogal, ez a név, ez nagyon kifejező, az öngerjesztéses dinamó. Jedlik rájött arra, hogy ezt vehetjük a saját magától termelt áramból. Ezért hívják öngerjesztéses dinamónak, saját magát gerjeszti ez a dinamó, mert ha már termel egy pici áramot, akkor abban a tekercsben, amelyik előállítja a mágneses teret, áramot indukál, fölerősödik a mágneses tér, ettől még erősebb áramot termel, akkor még erősebb mágneses tére még jobban működik, szépen fölfújja, fölgerjeszti saját magát ez a dolog. Na most, ha valaki azt mondja, hogy ez nem jó, mert ellentmondás van az energia megmaradás törvényével, annak nincsen igaza, mert valahonnan szedi az energiát tőlem, aki forgatom ezt a berendezést. Tehát én biztosítom az energiát erre az egészhez, hogy menjen. De a trükk az benne, hogy saját maga gerjeszti föl saját magát, saját mágneses terét, és ezzel a sokkal erősebb mágneses térrel működik ez, mint a legerősebb mágnesvas, amit be lehetett szerezni, és ezzel már komoly teljesítményeket lehetett produkálni. Jedlik ilyen asztali méretekbe készítette el, hát először csak a deszka modellt, utána egy kicsit komolyan modellt is előállított, 1860 környékén áll elő. Itt van egy reprodukció, egy korabeli Jedlik dinamó, így nézhetett ki. Hát most, hogyha elektromosságtan órán lennénk, akkor elemeznénk is, hogy pontosan hogy van. Itt a fizika történetnél nem ragadhatunk le a technikai részletekben. Na szóval Jedlik természetesen fölismeri, hogy ez hihetetlenül fontos. Le is írja, hogy ezt nagy méretekben, mai szóval erőművekben is lehetne alkalmazni. Tehát ipari méretekben lehetne ennek a nagy változataival termelni az áramot. És igazon van. Lényegében a mai erőművek is ilyen berendezéssel, tehát öngerjesztéses dinamóval, persze nyilván továbbfejlesztve sok szempontból termelik az áramot. Leírja, és meg is próbálkozik azzal, hogy ezt gyártsák Magyarországon, tehát keres erre partnereket, csak nem talál megfelelő partnert. Próbálkozik besegíteni egy ilyen villamosságtani üzemnek a létrehozásába, de valahogy nem jön össze gazdaságilag ennek az üzemnek a működtetése. Egyszerűen Magyarországon nem volt még komoly ipari háttér. 1860-as évek elején. Meg hát ő maga se volt annyira motivált arra, hogy nem akart gyárigazgatóvá válni, vagy vezetőmérnökké egy gyárban, vagy valami ilyesmi. Ezzel szemben Siemens 1867-ben előáll a dinamóval, és ő maga egy személyében is jobban motivált volt, tehát ő egy ilyen alkalmazott mérnök, egy ipari ember volt, másrészt Németországban sokkal komolyabb volt az alapipari háttér, és hát ő egy nagyon komoly alkalmazást hoz létre, és ugye a Siemens, hát a mai napig is egy világ cég, és nagyon jelentős részt a dinamó is beleszámított ebbe. Most sokat emlékeznek arról, hogy vajon a Siemens tudhatott-e Jedlik felfedezéséről, vagy se, hogy egyesek próbálják azt mondani, hogy Jedliktől lopta Siemens az ötletet. Én nem hinném. Egyszerűen ez az idő megérett arra, hogy ezek megjelenjenek. Minden együtt volt. Együtt volt az elektromosságtan ahhoz, hogy ezek a gépek megjelenjenek. Valószínű több független ember is felfedezte. Nagyon úgy néz ki a tudománytörténet alapján, hogy tényleg Jedlik volt az első. Csak nem volt a környezet alkalmas arra, hogy itt ebből egy ipar nője ki magát. Hiába volt itt egy zseniális találmány, amúgy. Jedlik persze, amúgy maga ilyen kisebb műhelyben állít elő többet, és mivel akkor még nem volt ilyen áramszolgáltatás, hogy bedugom a konnektorba a berendezést, és akkor kapom az áramot, például olyan kis kézi hajtású szerkentyűket gyártott, amit különböző berendezésekhez áramforrásként lehetett használni. Tehát ilyen kurblis áramtermelő berendezéseket gyártott kis példányszámban. Úgyhogy ebből nem lett egy nagy ipar. Na most itt már tulajdonképpen kitérünk arra az innovációs tevékenység kapcsán, hogy sokszor kritika éri Jedliket, hogy miért nem használta ki jobban a találmányokban elérő lehetőséget. Többen vádolják. Van, aki van ilyen könyv, hogy mit tudom én, hogy is van a címe, hogy élhetetlen feltalálók, halhatatlan találmányok. És akkor ennek azt hiszem a címlapján éppen Jedlik virít. Szóval, ha jó lenne, de minden esetben nagy fejezet van, nagy rész van szentelve benne. Hát azért vegyük figyelembe, hogy Jedlik Ányos azért elsősorban szerzetes volt. Neki volt egy szerzetes életre való elhivatottság. Ő neki ez volt a legfontosabb az életében. Aztán tanár volt. Tehát szerzetesként, ugye akkoriban a bencésen Magyarországon csak tanító rendként volt megtűrve. Második József ugye először bezárt az összeszerzőes rendet, aztán utána csak feltételekkel engedték újra alakulni őket. Tehát a bencés, mint bencés tanár, ő elsősorban ezt tekintette hivatásának, hogy ezen a téren dolgozzon. Ő nem akart gyárigazgató lenni, vagy valami vezetőmérnök, vagy egy magyarországi Edison, vagy mit tudom, nem akart. Okosnak elég okos volt hozzá, csak hát a saját habitusa. Ő nem akart egyszerűen ez lenni. És nem is lett belőle. Na most, az azonban biztos, hogy megpróbálkozott az összes találmányát hasznosítani. Tehát például segített cégalapításokban a szódavíz gyártástól kezdve ilyen elektromos szerkentyűknek a gyártásáig is. Tehát benne volt, csak ő nem hagyta ott a tanári vagy a szerzetes hivatását, hogy elmenjen főállásba egy ipari ember. És mindig adta a tippeket, említette már, hogy a hullámgépet ajánlott a pénzgyáraknak, hogy pénznyomtatásra, hogy használják fel a hamisítás ellen. Tehát ő megpróbálkozott ezekkel a maga szintjén, úgyhogy ne kelljen a hivatását ott hagynia. Igaziból, ha valakitől számon kérjük, hogy miért a Siemens a világcég, és miért nem a Jedlik a világcég, vagy a nem tudom mi, a manapság, akkor azt nem annyira Jedliken, hanem ott érhetjük tetten azt a dolgot, hogy a magyar ipar lényegében nulla szinten volt még. Tehát hogy éppen akkor kezdett kifejlődni. Az 1800-as évek végére már jelentősen fölfut. De amikor Jedlik a motort 1830 környékén megcsinálja, hol volt magyar ipar? Sehol. Nem volt még. De még 1861-ben, amikor a dinamót feltalálja, akkor is még nagyon kezdetleges volt itt a mindenféle ipari tevékenység. Egyszerűen a környezet nem tudta fölvenni ezeket, Tehát ha számon kérjük valakitől, hogy miért nem lett Jedlik találmányaiból itt egy világcég, akkor Jedlik tanítványaitól kell számon kérni, hogy miért nem csinálta meg ezeket. A tanítványai miért nem tudtak olyan cégeket alapítani, amiből lett volna egy hatalmas világsiker. Nem volt meg a környezet, nincs mese. Magányos hősök nem tudtak akkor a semmiből iparágakat. Hát gondoljunk meg, egy ilyen gyártósorhoz kellenek olyanok, hogy húzalokat gyártsanak nagy mennyiségbe. Kell egy csomó beszállító meg mindenet. Azt hiszem, itt mérnök hallgatók ülnek, nagy részt itt velem szemben, tehát el tudják képzelni, hogy ha nincsen a háttéripar meg, akkor a legnagyobb ötleteket se lehet kifejteni. Ennyit Jedlikről, mint feltalálóról és innovátorról. Oktatási tevékenység azonban legalább annyira jelentős, ha nem jelentősebb, csak nem szól akkorát, mint ez, hogy ő a dinamó föltalálója. Túlzás nélkül lehet mondani, hogy a magyarországi fizika oktatásnak ő a megalapozója. Követte a legfrissebb szakirodalmat, néha még tanulmányutakra is kiment, tehát benne volt ő a vérkeringésben, és nagyon jó minőségű, mindenféle szintű tankönyveket írt. Tehát gimnáziumi és egyetemi tankönyveket írt. Itt van az egyik könyvéből egy rajz, hogy egy ilyen, tehát ez egy Jedlik könyvből kimásolt rajz, ami azt mutatja, hogy milyen műgonddal rajzolták meg azt az egyszerű problémát, amit ma is mindig tanulmányozunk, hogy egy surlódásmentes kiskocsi egy alfa hajlásszögű lejtőn, és itt a csigán átvetett súlyok így húzzák lefele, hát ott szépen kipipeszk. Ugyan ma hogy rajzoljuk egy ilyet? Ide rajzolunk egy téglalapot, ide rajzolunk egy, mit tudom én, egy másik téglalapot, esetleg kereket neki, de leginkább csak téglalapot, és odaírjuk, hogy surlódásmentes. Nézzük, milyen szépen még itt ezek a pöckök is meg vannak rajzolva itt a lejtőnél. Szóval nagyon jó könyvek, tehát tényleg olyan könyveket írt, amiből jól lehetett tanulni. Tehát nem csak az, hogy megírta az első fizika könyvet mechanikáról, vagy elektromosságról, vagy nem tudom miről, magyar nyelven, hanem tényleg lehetett belőlük tanulni, mind gimnáziumi szinten, mind egyetemi szinten. Ne felejtjük, 1840-es évektől ő Pesten van a Királyi Tudományos Akadémián, a mai ötvös során tudományegyetemen. Aztán nem csak oktató, hanem egyetem szervező is volt. Tehát egyre magasabb rangokba volt az egyetemen, és ezeket a munkát is jól elvégezte. Tehát dékán, majd rektor is volt több évig a Királyi Akadémián, és ezeket is megoldotta. És az, hogy kialakította az infrastruktúrát ahhoz, hogy legyen természettudományos oktatás a Pesti Egyetemen, az nagy részt ő neki köszönhető szemes. Ő szervezte be az oktatókat, tanársegélyeket, ő alapozta meg természettudományos oktatást, mint egyetemi funkcióiból is következett a tevékenység. Ezen kívül népszerűsítő előadásokat is tartott, tehát hogy széles körben terjedjen a tudomány. Az volt a meggyőződése, amivel csak teljesen egyet tudok érteni, hogy leginkább az szolgálja a nemzet felemelkedését, hogyha a természettudományok, meg az ilyen alkalmazott dolgok terén is előre lépünk. Tehát hogyha fejlett dolgokat tudunk gyártani. És szerintem ez a mai nap is így van. Talán egy kicsit túl sok energiát fordítunk az ilyen elosztó jellegű dolgokra, és nem annyira az, hogy hogyan kell valami jó dolgot megcsinálni. Szóval Jedlik nagyon elő akarta mozdítani ezeket a dolgokat. Ezen kívül meg még a tehetséges hallgatók támogatására még alapítványt a saját pénzéből is hozott létre, és támogatta őket anyagilag is, illetve hát mentorálással is. Na most ennél többet mit tudunk számon kérni valakitől, mint oktatási tevékenység. Aztán még folytatásként részt vesz a nyelvújítás korának abban a vonulatában, hogy magyarul lehessen mindent kifejezni, így a rátartozó területen, a természettudományokban, meg a műszaki tudományokban rengeteg szót alkot meg. Például a huzal, vagy a dugattyú, meg több más szó, az Jedliknek az alkotása. Tehát a szaknyelv magyarításában. Aztán 70 sok évesen a Pesti Tudományegyetemről nyugdíjba vonul, és átadja a helyét a fiatal ötös Loránnak, akivel majd a relativitás elmélet kapcsán is találkozunk a nevével. Jedlik nagyon jelentős részben Jedliknek köszönhetjük azt, hogy az 1800-as évek végére Magyarországon egy nagyon erős fizikaoktatás valósul meg. Mindenféle szinten, gimnáziumtól egyetemi szintig. És ekkor az 1800-as évek végén Magyarországon rengeteg nagyon komoly természettudós, mérnök, feltaláló fejlődik ki. Hát ezek közül a teljesség igénye nélkül csak néhányat említve, például a Déri, Bláthy, Cipernowski 3-as alkotja van az első iparilag használható transzformátor, ami ahhoz kellett, hogy az áram, hogy az erőműből sok kilométer távolságra el lesse az áramot komoly veszteség nélkül vinni. Kandó Kálmán villanymozdony. Akkor több, mondjuk ezek a legjelentősebb, több kisebb jelentőségű is volt. Vagy ez az az iskolarendszer, amiben az 1800-as évek végén tanulnak azok a magyar tudósok, akik aztán sajnos külföldre szakadva, de nagyon híresek lesznek, a híres magyar Nobel-díjasok, később tehát például Szilárd Leó vagy Tellerede, ők abban az iskolarendszerben tanulják, amit lényegében Jedlik fejlesztett ki. Tehát a tanítványai között, tehát az ő általa kifejlesztett természettudományos képzés az azért hatalmas eredményeket hoz. Igen, tudományos jelentősége Jedliknek. Na itt viszont azt kell mondani, hogy lényegében nulla. Hát be kell vallani ezt őszintén, tehát nem szabad itt a honfitársunkat méltatlanul fényezni. Jedliknek ezek a felfedezései, meg ilyesmi a tudomány fejlődésére nem hatottak nagyon. Ezek nagyon jó alkalmazások voltak, nagyon jó találmányok, nagyon jó alkalmazások voltak, de nem tudott hozzátenni a tudomány fejlődés. Ez nem baj, őrájuk is szükség van, ezekre a fejlesztőkre is van. Igaziból, hogyha most én nem, ha nem itt lennénk Győrben, akkor ugye Jedlikre nem is térnék így ki. Mert a fizika fejlődésére, hát ugye azon kívül, hogy a magyarországi fizika oktatást megteremti, és ebből kitermelődnek nagy tudósok, mondjuk Ötvös Loránd, vagy többen mások, de maga nem hat ezekre a dolgok. Sőt, Maxwell 1864-ben, amikor közzétesz az egyenleteit, ő már Jedlik 64 éves, ugye, és ezt már nem is bírja követni. Akkor meglátja azt a sok deriválást, meg integrálást, akkor azt mondja, hogy öreg vagyok én már ehhez. És már nem föladja, hogy követi. Jó, hát egy 64 éves embertől ne várjunk el, hogy akkor kezdjen ilyen dolgokban. Tehát a fizika élvonalára viszonylag kicsi hatása volt, csak közvetve a tanítványaink keresztül. Egy záró értékelésként azt kell mondani, hogy Jedlik azért mindenképpen elismerendő, mint a magyar fizikaoktatás megteremtője, tehát ez egyértelmű. Rengeteg nemzetközi kutatás eredményt honosított meg. Tehát a Magyarország természettudományos térenvet lemaradását a világszintől lényegében lenullázta. Tehát a lemaradást lenullázta. Tehát azonnal honosította, meg írta magyarul belőle a könyveket, illetve tette közé népszerűsítő előadásokon ezeket. Egyetem szervező. Hát ugye ma a fizikus képzés központja az ELTE Magyarországon, azóta képezett másik fizikus, de egyetem ez a legerősebb nemzetközi szinten. Hát ott ő szervezi meg ezeket a dolgokat. Több jelentős találmányt azért alkotott, ezt el kell ismerni, meg hát mint nyelvújításban résztvevő ember, és mindenképpen el kell ismerni az ő jelentőségét. Amit szoktak rajta követelni utólag, alig van megemlékezés, amikor nem hagyják ki, hogy de lehetett volna egy kicsit élelmesebb, és akkor most milyen jó lenne most, hogyha Magyarországról terjed el az erek a villamosipar a világban. Én arra, amit mondtam, azt mondom, hogy hát igen, meg lehetett volna ez, meg miért nem volt jó társztanár, meg nem tudom micsoda, nem őnek lett volna ez a feladata. Ez a tanítványának, a környezetének lett volna a feladata, Jedlin soha semmit nem titkolt, tehát közé tette az eredményeit. Itt a környezet nem volt alkalmas arra, hogy ez kifejlődjön. Tehát Jedliknek mindenképpen hatalmas érdemei vannak abban, hogy Magyarországon mégiscsak egy fölzárkóztunk a világ élvonalába az 1800-as években természettudományos téren, és ezért mindenképpen elismeréssel kell szólnunk róla. Köszönöm.